Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág podcast csatorna 219. epizódját hallgatod. Ha követed rendszeresen az adásaimat, akkor találkozhattál azokkal a korábbi epizódokkal, a 182-kel, a 185-kel és a 213-kal, amelyekben a csakrákról, tehát a főenergiaközpontokról beszéltem. Ugye tavaly kezdtem el ezt a sorozatot, és jeleztem, hogy majd folyamatosan fogok hozni mindig újabb és újabb csakrákat. Eddig hármat mutattam be, a gyökércsakrát, a szakrális csakrát és nemrég a napfonat csakrát. Egyébként, ha figyeled majd a folytatást, akkor lehet, hogy már jövő héten jön a szívcsakra is. Nos, ezekhez a csakrákhoz tartoznak bizonyos archetípusok, ugye ezekről is tettem említést. A gyökércsakránál archetípus az áldozat, a szakrális csakránál archetípus a mártír, a napfonatnál pedig a rabszolga, ezek nyilván a negatív aspektusok, mert azért vannak nyilván pozitívak is. Én azonban azt gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk erről a három archetípusról, erről a három mondhatni személyiségtípusról, és beszéljük át, hogy melyik miről szól, melyiknek mik a jellemzői, mi az, ami okozhatja, hogy valaki akár áldozattá, mártírrá vagy rabszolgává válik, vagy azzá teszi magát, és nézzük meg azt is, hogy hogyan lehet ebből kitörni. Nagyon fontos feloldó gondolatokat fogok hozni a végére, illetve feloldó mondatokat, hogyha végighallgatod, és valahol magadra ismersz majd, akkor érdemes lesz neked is utána elismételni ezt a gondolatsort, ezt a néhány mondatot, és ezáltal akár örökre megszabadulni azoktól a nehéz áldozati szerepektől, mártíromságoktól vagy rabszolga mintáktól, amelyek esetleg az ősöktől hagyományozottak rád. No, de ne rohanjunk ennyire előre. Mindjárt elkezdjük ezt a témát, előtte azonban hadd hívjam fel figyelmed arra, hogy 2024-ben is részt vesz az Örömvilág csapata az Everness Fesztiválon. Most 2024. május első napja van, amikor megjelenik ez az adás, és már nem sok idő van addig, hogy az idei Everness újra beköszöntsön, ránk köszöntsön, ugye 2024. júniusának végén utolsó hetében, július 1. hétfőig tart majd az Everness Fesztivál, a tudatosság ünnepe Balatonon, a Sóstó partján. Mi most egy gyönyörű szép programmal készültünk újra, 100 programot fogunk tartani, 7 sátrunkban sopot is viszünk magunkkal, és lesznek olyan programjaink is, amelyeket lehet szabadon átélni és szabadon alakítani velünk, ugyanis most egy plusz olyan órát is betettünk a programba az esti nagy koncertek közötti nagyjából másfél órás szünetre, amikor szabad programunk lesz, akár nyilvános ásást fogok tartani, akár megbeszélhetünk egy-egy témát, akár egy kis muzsika, élő muzsika is várható majd, illetve ha úgy adódik, akkor én úgy gondoltam, hogy most először nyilvánosan akár csatornázni is fogok üzeneteket. Az Everness Fesztiválra már kaphatsz jegyeket és bérleteket, a programunk pedig fent van az örömvilág.hu oldalon is, illetve az Everness oldalán is. Ott keresheted helyszínre is az Örömvilág három kiemelt nagy rendezvény helyszínét, a nagy sátrat, a kék és a piros sátrat. Emellett még viszünk jó néhány szolgáltatás érdekességet, ezekről is olvashatsz egyébként az örömvilág.hu-n, illetve az everness.hu-n. De térjünk vissza ehhez a mai szerintem nagyon hasznos és nagyon érdekes témához, időnként azonban talán fájdalmas témához is. A gyökércsakránál, a szakrális csakránál és a napfonat csakránál van három olyan energetikai minőségünk és olyan személyiségbeli jellemzőnk, amelyet, hogyha nem figyelünk, akkor lehet, hogy nagyon negatívan élünk meg, és vannak ezeknek nyilván pozitív aspektusa is. Hogyha a gyökércsakrát vesszük alapul, akkor ott ugye a biztonság a fő téma, tehát ezt azt gondolom tudod, te is, ha nem, akkor érdemes a 182. epizódot majd ehhez hozzáhallgatni, akár utólag is, mert ez a téma most önállóan is meg fogja állni a helyét. És itt a biztonságról van főleg szó, és arról, hogy hogyan és mi által érzem magam biztonságban, és bizony az áldozat nincs biztonságban. Most itt személyiségtípusról és archetípusról beszélünk, és nem arról, hogy egy konkrét ügynek valaki az áldozata, vagy egy bűncselekménynek az áldozata, hanem egy olyan személyiségtípusról vagy archetípusról, aki gyakorlatilag mindig mindennek az áldozata. Az áldozatra talán azt lehet a leginkább mondani, hogyha egyetlen egy szóval vagy egyetlen egy kifejezéssel konkrétan illetnénk, hogy az áldozat mindig kifelé mutogat. Az áldozat számára mindig minden a mások hibája. Ez lehetne akár az áldozatnak a jelmondata is. Ez a mások hibája. A mások akarták így. A mások döntöttek róla. De mielőtt tovább folytatnám ennek a személyiségtípusnak vagy archetípusnak a bemutatását, én szeretnék ezzel kapcsolatban neked néhány ráhangolódó kérdést hozni, és azt talán felhozza benned azt is, hogy akár benned, akár a környezetedben, a családodban, családtagjaidban, baráti társaságodban, ki az, aki ezt az áldozat szerepet annyira erőteljesen működteti. Ha felkészültél a kérdéseimre, akkor lehetőséged szerint, ha ezzel nem zavar senkit, és nem veszélyeztet senkit, akkor kérlek, hunyd le a szemed, és figyeld a kérdéseket, és válaszolj magadnak. Például arra, hogy te vajon mennyire vagy képes, és mennyire szeretsz felelősséget vállalni a saját életedért, vagy inkább az a kényelmesebb számodra, hogyha mások viselik a felelősséget? Mennyire gyakran éled azt meg, hogy te nem tudsz mit tenni? Tehetetlen vagy, cselekvőképtelen vagy, nincsenek eszközeid. Összességében mennyire érzed azt, hogy a szükségleteid kielégülnek? No és mi volt a helyzet gyerekkorodban? Amikor szerettél volna valamit, simogatást, ölelést, vagy éhes voltál, akkor azonnal, vagy rövid időn belül megkaptad, amit szerettél volna, vagy megvárakoztattak, esetleg konkrétan egy időbeosztáshoz volt kötve az, hogy mikor eszünk, mikor reggelizünk, mikor vacsorázunk, mikor játszunk, és a többi. Jó, most légy szíves, ebből a képletből vedd ki azt, hogy akartál, nem tudom, még hanyadik játékot, hanyadik babát, hanyadik autót. Nem ezekről a szükségletekről van szó, hanem az alapvető szükségletekről. Gyakran érzed azt, hogy te másokra vagy utalva? Milyen gyakran hozol döntéseket? Saját döntéseket, saját kútfőből. Nos, ha ezekre a kérdésekre figyeltél, már pedig azt gondolom, hogy figyeltél, akkor már össze is rakhattad magadban, hogy mi vajon egy áldozat archetípusnak a jellemzője, de azért összefoglalom neked. Ahogy mondtam, az áldozatnak lehetne az a jelmondata, hogy mások hibája, mindenki másé, csak az enyém nem, mert én nem tehetek róla, nem vagyok cselekvőképes, ebben nincs jogom cselekedni, nincs jogom dönteni, nem én vagyok érte a felelős. Ez mind-mind egy áldozat mintához kapcsolódó, fontos és erős gondolat és vélekedés. Egyre gyakoribb egyébként az áldozat szerep, és a kifelé mutogatás, és az, hogy valaki úgy éli meg, és úgy érzi, hogy ő nem tud mit tenni. Ez nyilvánvalóan azzal is összefügg, hogy vannak olyan emberek, akik viszont nagyon markánsan megerősítették saját magukat, és nem egy pozitív erővel, hanem egy kifejezetten agresszív és másokat leuraló energiával, és nekik például nagyon klassz az, hogy vannak áldozatok, mert ő rajtuk lehet úgymond uralkodni. Az áldozattípus valahol a mélyben az lehet a fő problémája, hogy már nagyon korán megtanulta, hogy amit ő szeretne, azt úgysem kaphatja meg, és őneki nincsenek szabad döntései és szabad választásai. Általában azok, akik áldozatként működnek az életükben, a kora gyerekkorban vagy a csecsemőkorban már megtapasztalják azt, hogy amikor sírnak, akkor nem veszik fel őket, nem babusgatják őket, amikor éhesek, akkor nem kapnak enni. Tehát nem az igény szerinti szoptatás a jellemző, hanem inkább az, hogy majd 3 óra múlva is akkor is, hogyha a gyerek már, nem tudom, véresre sírta a szemét, akkor sem, majd csak még 1 perc múlva, majd csak még fél perc múlva. Ez egyébként egy korszaknak is a rákfenéje ilyen szempontból, hiszen volt egy nagyon erős időszak, amikor ezt súlykolták az édesanyákba, és aztán szegény nagymamák, meg dédnagymamák, akik próbáltak segíteni, azokon a helyzeteken, amikor a babák sírtak, frászt kaptak, és hiába adták a jó tanácsokat. Nem hallgattak rájuk a modern nők, így a 70-es, 80-as években, hanem az igény szerinti szoptatás helyett inkább választották azt, hogy hát már pedig a gyerek 3 óránként kap enni, és pont. És ebből nagyon sokak számára ki is alakulhatott az áldozatszerep. Önmagában ebből azért nem alakul ki, feltétlenül, de egy nagyon markáns oka lehet az áldozatszerep létrejöttének az, hogyha valaki gyerekkorban, csecsemőkorban ezt megtapasztalja, hogy nem elégül neki az igényei.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Aztán később is, hogyha olyan szülők vannak, akik eldöntenek mindent, akik azt mondják, hogy nem, te nem jól gondolod, nem, ez nem valós. Ugye erről már más podcast epizódokban is beszéltem, hogy hogyan lehet az, hogy valaki annyira kételkedik saját magában. Hát például úgy, hogy non-stop megkérdőjelezték gyerekkorában. Tehát amikor azt mondta, hogy fáradt vagyok, akkor azt mondta az anyukája, hogy nem, nem vagy fáradt. Amikor azt mondta, hogy éhes vagyok, akkor nem lehet éhes, hiszen most ettél. Én csoki fagyit szeretnék, de hát te a vaníliát szereted. Anya, én túros palacsintát kérek, de én kakaósat csináltam neked. Ezek a párbeszédek is lehetnek azok, amik nem tűnnek annyira súlyosnak önmagukban, azonban vezethetnek oda, hogy valaki abszolút elhiszi magáról, hogy neki nem is lehet dönteni, mert ahogy ő döntene, az úgy se jó, és akkor itt szépen, ahelyett, hogy felépíteni magában a felelősségérzetet, és azt az attitűdöt, amelynek nyomán, és amelynek segítségével ő képes felnőtt döntéseket és választásokat eszközölni, nos, hát az ki sem alakul. És helyette marad az a verzió, hogy dönts el valaki más. Nem tanulják meg a felelősséget. Ezt nem gyerekkorban kell megtanulni, ez nagyon fontos, de ha gyerekkorban nem ad a szülő, és nem ad a környezet a gyereknek szabad választási lehetőségeket, és nem validálja az ő érzéseit, és nem hagyja jóvá az ő döntéseit, hanem mindig megkérdőjelezi, akkor amikor ki kellene alakulni a felelősségérzetnek, ugye a 10 évek végén a lányoknál, 20 év elején a férfiaknál, fiúknál, ott ez egyszerűen nem tud megtörténni. És hiába épül-szépül a kis homloklebeny, hogy lehetőséget adjon arra, hogy most már jöhet a felelősségvállalás, egyszerűen nem tud megtörténni. Úgyhogy az áldozat nagyjából ezekből a mintákból épül fel, és nagyon erősen jellemző az az áldozatra, hogy képtelen is kikommunikálni megfelelően, hogy mit szeretne, és aztán persze, hogy beleütközik abba, hogy nem az történik, amit ő szeretne. Másokra van állandóan utalva, és valójában egy áldozat többnyire annak sincsen tudatában, hogy ő döntéseket hozhatna. Ez tehát ugye a gyökércsakrához tartozó áldozatattitűd. A következő nagyon izgalmas és egyáltalán nem kellemes szerep, ez a mártír szerep. Nagyon sokan egyébként az áldozatot és a mártírt összekeverik egymással, pedig nem ugyanazok. Nos, mielőtt beszélgetünk a mártírról, hozzá is hozok néhány ráhangolódó kérdést, és aztán mondom azt, hogy mi a jellemző rá. Te mennyire vagy elégedett a sorsoddal? Hiszel abban, hogy ennél jobb is lehet neked, mint amilyen most? Bízol abban, hogy te jobbat és többet is érdemelsz? Hogy állsz az önsajnálattal? Gyakran sajnálod magad? És ha sajnálod magad, akkor vajon miért sajnálod magad? Gyakran előfordul veled, hogy mások helyett megcsinálsz dolgokat? Hogy átvállalsz másoktól felelősséget vagy feladatot? Ebből a pár kérdésből is sejtheted, hogy akkor milyen a mártír, és ki az, aki mártír, lehet, hogy egy kicsit te is az vagy, vagy lehet, hogy ismersz mártírt a környezetedben, de nézzük végig akkor most a mártír attitűdjét is. A mártír a szakrális csakrához kapcsolódik, hogyha érdekel a szakrális csakráról néhány fontosabb jellemző, vagy újra hallgatnád ismét a korábbi epizódot, akkor majd a 185-hez kellene visszalépned. És a mártír az az öröm és szenvedés tengelyen kialakuló arhetípusoknak a, a negatív aspektusa, bár mondom, nagyon hasonlít az áldozatra, de mégis más, mert a mártír nem kifelé mutogat, nem azt mondja, hogy a mások hibája, hanem befelé mutogat, saját magára mutat az ujja, amikor felelőst keres, és azt hiszi, azt képzeli, és úgy is működteti a saját szerepét, minthogyha mindenért ő lenne a felelős, alapvetően egyébként minden rosszért. És ő azt hiszi magáról, hogy nem vagyok elég jó. Na most ez a nem vagyok elég jó mondat, azt gondolom, hogy nagyon sokak számára ismerős lehet. Én nagyon sokszor találkozom vele egyébként, és már más epizódokban is hangot adtam annak az információnak, hogy a nem vagyok elég jó program gyökere nagyon sokaknál, kiváltképpen a nőknél, a magzati korban van, méghozzá abban a tényben, hogy fiúnak várták. Lehet, hogy tudatosan is fiúnak várták, tehát a család tudta, hogy fiút szeretett volna, vagy szeretne, vagy az egyik szülő fiút szeretne, de lehet, hogy ez nem egy tudatos és ismert információ, mert a férfiaknak, és ez többször szóba került már a podcastjeim során, a férfiaknak van egy biológiai programja arra, hogy a családot és a család nevét és a család biztonságát azt megfelelően biztosítsa, és éppen ezért fiút kell nemzenie. És egészen addig, amíg nem születik fiú gyermeke, van egy ilyen belső tudattalan késztetése egy férfinak, hogy legyen a gyerek fiú. Na most ezt az energiát, ezt általában leveszik a lánymagzatok, akiknek még nincsen egy fiú testvére, aki már megszületett, és ezért le is rögzítik magukban azt, hogy én nem vagyok elég jó, mert eleve nem tudok az lenni, akinek engem szeretnének, hiszen lány vagyok, és nem fiú. Egy mártír mindig azt hiszi, hogy ő nem érdemel jobbat, és ő nem érdemel többet annál, mint amit kap, mint amilyen van. Tehát egy ilyen érdemtelenség érzése van, és ő neki az a szent meggyőződése, hogy neki már pedig ilyen nehéz sorsa van, ő ezt a nehéz sorsot érdemelte meg valamiért, és éppen emiatt általában a mártírokban óriási önsajnálat van. Ezt is csupa nagy betűvel mondom ki, jó? Tehát, hogy a mártír jellemzője az önsajnálat. És hát negatívan áll alapvetően mindenhez. Nagyon érdekes, mert a mártír az áldozattal szemben nem cselekvőképtelen. Tehát a mártír igenis képes cselekedni, sőt, a mártír állandóan cselekszik, a mártír folyamatosan csinál valamit, azt is csinálja, ami nem az ő dolga lenne, mert míg az áldozat nem vállal felelősséget, addig a mártír mindenért is hajlamos felelősséget vállalni. Minden az ő ügye, minden az ő projektje, minden az ő dolga. Ugye ismered azt a kollégát a munkahelyeden, aki állandóan panaszkodik, hogy mennyi dolga van, de abban a pillanatban, hogyha valami feladat gazda nélkül van, akkor az első, aki lecsap rá, mint a vércsék. Bizony, ilyen a mártír. Ezt csinálja. Feladat van, odaugrik, az övé lesz. Elmarja bárki elől a feladatot, és utána megpanaszkodik, hogy neki kellett megcsinálnia. Mert nagyon-nagyon szeret panaszkodni, siránkozni, nyafogni. Egy valamit nem csinál, mert sok mindent csinál, mint mondtam. Egy valamit azonban nem csinál meg a mártír, nem változtat ezen a helyzeten. Egyáltalán nem hajlandó változtatni rajta. Baromi negatív, cselekvőképes is, viszont nem változtat a saját helyzetén, és nem könnyíti meg a saját helyzetét, mert az az alapvetése, hogy én ezt érdemlem, nekem ez jutott, ez az én sorsom. És hát elképesztően passzív ilyen szempontból a mártír. Bár, mondom, aktív, mert cselekszik, de mégis ebből a szempontból meg nagyon passzív. És valami még nagyon jellemző a mártírra, hogy azt kommunikálja, hogy ő már pedig mindig másokért teszi, amit tesz, de mások ezt neki soha nem köszönik meg. Tehát ez nagyon ott van a mártírnak az energiájában.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
És akkor térjünk rá a hármas fogat harmadik részére, a napfonat csakra archetípusához tartozó úgynevezett rabszolgára. Hát a rabszolga a legkevésbé negatív egyébként a három közül, bár összességében neki sem jobb, vagy neki sem könnyebb. A rabszolga is nagyon küzd azzal, hogy nem kapja meg az elismerést, hogy nem értékelik őt, hogy nem kap jutalmat. A rabszolgának azonban, hogyha a központi minőségét meghatároznánk, akkor ezt az alázatos kifejezésben tudnám a leginkább megjeleníteni. És akkor jöjjön neked pár ráhangolódó kérdés a rabszolgához is. Te mennyire vagy függő típus? Már bocs, hogy így bele lövök a közepébe, de ez egy fontos kérdés a rabszolga kapcsán. Képes vagy boldog lenni önmagadban, vagy kell valaki ahhoz neked, hogy boldognak érezhesd magad? Mit gondolsz? Mi a te értéked? Mik a te értékeid? Néhányat sorolj fel, kérlek. És most gondold át azt, hogy amit mondtál, az vajon rólad szól, vagy másokról? Tehát az értékedet, vagy a hasznodat soroltad-e fel? Ezzel kapcsolatban volt egyébként egy podcast epizódom, a 198. rész volt, 2023. novemberében vettem fel. Értékes vagy hasznos, ez a címe. És aztán van még egy nagyon fontos kérdésem, hogy te mennyire veted alá magad mások akaratának? Na és jöjjön még egy kérdés, mert nagyon ide kívánkozik, hogy a közvetlen környezetedben van-e agresszív, uralkodó, bántalmazó, esetleg narcisztikus személy? Köszönöm a válaszaidat, és akkor nézzük a rabszolgát is. Szóval, ahogy mondtam, a rabszolga jelmondata az lehetne, hogy alázatos vagyok, és alázatosnak kell lennem. És a rabszolga egy kifejezetten függő típus, méghozzá olyan módon, hogy az ő boldogsága az attól függ, hogy ezt más jóvá hagyja-e, hogy más neki visszaigazolásokat ad-e, hogy milyen visszaigazolásokat ad neki. Nem önmagában boldog, nem tud önmagában boldog lenni, nem is ismeri a saját értékeit, és összekeveri az értékeit a saját hasznával, ahogy arra utaltam a kérdéseknél is, csináltam erről egy külön epizódot, hogy értékes vagy hasznos. Mert nem mindegy. És ő azt hiszi, hogy csak akkor értékes valaki számára, hogyha az az illető az ő hasznát veszi, ezért aztán persze bármit is megtesz neki rabszolga módjára. Egyébként, hogyha már így az archetípust nézzük, akkor hamupipőke a mesék, hamupipőkéje a tipikus rabszolga archetípusa. Ő az, akit nem kell megtörni, mert magától aláveti magát egy erősebb akaratnak, és elképesztő könnyű manipulálni egyébként egy rabszolgát. Nagyon könnyű manipulálni, mert mindent mástól vár, tehát bármit mondanak neki, ő azt fogja csinálni, és ráadásul az önbecsülése az egyenlő a nullával. Ilyetén módon, mivel neki nincs, általában mások sem becsülik meg, tehát ő is az a típus, aki a többi mellett nem kap visszaigazolást, nem kap visszajelzést, és ettől még inkább belesüllyed a saját szerepébe. Tehát van itt nekünk három nagyon-nagyon fontos minőségünk, az áldozat, a mártér és a rabszolga. És nagyon gyakran, ahogy mondtam, ezek a jelen életben akár egy ilyen gyerekkor, magzati kor, csecsemőkor, amikor kialakulnak ezek az archetípusok bennünk, és ezek a személyiségjegyek bennünk, de azért van erre más verzió is, méghozzá az, hogy esetleg a családunktól vettük át. Mindjárt erről fogok beszélni, de még néhány gondolat. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy vajon miért választja ezeket a helyzeteket és ezeket a minőségeket valaki saját magának. És az fontos tudni, hogy ezeken keresztül is lehet fejlődni, nem kicsit. Ezeken a személyiségtípusokon keresztül is lehet például erényeket elsajátítani, és hogyha kicsit kiemelkedünk abból a nézőpontból, hogy egy életet nézünk, és azt mondjuk, hogy a lélek életeken áttartó fejlődését vesszük figyelembe, akkor szinte biztos, hogy mindannyiunknak volt, van, lesz az idő bizonyos pillanataiban, és az idő és a tér bizonyos meccésében olyan inkarnációja, ahol ezeket meg kell tapasztaljuk, mert ezekből is tanulunk. Azonban tanulhatjuk például az alázatot, vagy például a teherbírást, vagy például a kedvességet anélkül is, hogy ehhez bárki áldozatává kéne tenni magunkat, mártírnak kéne lenni, vagy mondjuk rabszolgává kellene tenni magunkat. Amikor A saját személyes életedben vizsgálod a saját magad által kialakított szerepedet, akkor érdemes azt a kérdést feltenni magadnak, hogy mi ebből a hasznom. Mi az a nyereség, ami mentén én ezt működtetem, és azt is érdemes megvizsgálnod, hogy mi lenne, hogyha ez a problémád már megoldódott volna, hogyha már nem lennél rabszolga, ha már nem lennél áldozat, ha már nem lennél mártír. És nézd meg, hogy tudsz-e mit kezdeni enélkül a szerep nélkül magaddal, és ha azt érzed, hogy nem, mert hiányaid vannak, mert bizonyos képességek, bizonyos érzések, bizonyos minőségek hiányoznak belőled, akkor dolgozz azon az önismereti utadon, hogy ezeket felépítsd, úgy, mint a tiszteletet, az önbecsülést, stb. És hát egy nagyon általános jó tanács, gyógyítsd a belső gyermekedet. Na most, ha valaki állandóan azt hallotta az anyukától, én nem vagyok fontos, az a lényeg, hogy ti rendben legyetek. Ha azt hallgatta állandóan valaki az anyukától, hogy mindent feláldoztam értetek, mindent feláldoztam az apátokért, vagy azt hallgatta például, hogy már pedig a nő dolga ez, és az élet ilyen, akkor ez könnyen egy mutatott, átadott minta, amit le lehet kopizni, és tovább lehet vinni. Persze történelmi traumák is lehetnek a háttérben, lehet, hogy az ősök valóban különböző bűncselekmények és traumák áldozatai voltak, pláne az általam sokat emlegetett háborús időszakban a nagymamáink, a dédnagymamáink. És az is problémát okozhat, hogy ha ők nem tudtak megbocsátani, nem tudták annak idején kikommunikálni, nem tudták feloldani azt, ami bennük volt, mert megoldatlanul ott maradt a családi rendszerben az a probléma, az a trauma, és tudjuk, hogy ismétléskényszer van, tehát megy tovább a családi rendszerben a megoldatlan téma, és hát ha éppen te jártál arra, akkor lehet, hogy te tetted bele a pakkodba most ezt a problémát, amit esetleg a nagymamád nem oldott meg. Lehet, hogy egy parentifikált gyerek az, aki túl nagy felelősséget kezdett el vállalni túl korán, amikor még azt sem értette, hogy mi az, és ezáltal várt mártír rá. Szóba kerülhet itt a magzati kori ikervesztés is, mint ok. Ha valakinek elment az ikertestvére, még az anyamékben, vagy még azt megelőzően, hogy beágyazottak volna, de van erről egy léleklenyomata, egy tudattalan emléke, és lerögzítette magában, hogy nem vagyok elég jó, azért ment el, mert nem vagyok méltó az ő vele való kapcsolódásra, akkor ebből már megint lehet ilyen különböző alárendelődő archetípusokat kialakítani magunknak. És hát áldozattá válhat az, és mártírrá is válhat, és rabszolgává is válhat az, akit nem engedtek dönteni. És aki helyett mindig eldöntötték azt is, hogy mit gondol, hogy mit érez, és hogy mit szeretne. Én arra gondoltam, hogy adok neked egy olyan feloldó gondolatsort, amivel talán könnyebb lenne neked is lerakni azokat a terheket, amelyek esetleg a családodból jöttek, és amelyek valójában nem is a te problémáid. Ami a te áldozatszereped, ami a te saját mártíromságod vagy rabszolgasságod, azon azt javaslom, hogy dolgozz, az önismereti úton támos módszer közül választhatsz, és dolgozhatsz theta healinggel, családállítással, vagy bármi mással azon, hogy ezeket a szerepeidet fel tud oldani, és a saját problémáidat meg tud oldani. Viszont az, amit a családból hoztál, az akár egy letehető csomag is. Először elmondom egyben, utána pedig lassan tagoltan, hogy te is utánam tud mondani. Itt és most felszabadítom magam az őseim áldozati mintái, mártíromságai és rabszolga szerepei alól. Minden ilyen szerepet most leteszek, és anélkül megyek tovább az életemben, hogy cipelném, viselném, működtetném őket. Tisztelem a családomat, tisztelem az őseimet, tisztelem a választásaikat, ám én saját magam döntök arról, hogy hogyan éljek. Vállalom a felelősséget az életemért, tudom, hogy van jogom és szabad akaratom a saját választásaimat meghozni. Tudom, hogy elég jó vagyok, hogy értékes vagyok, és hogy képes vagyok függőségek nélkül kapcsolódni. Szeretem magam, becsülöm magam, tisztelem magam. És ez mostantól így van. Akkor most lassan és tagoltan mondom, hogy utánam tud mondani, illetve a Tomek Noémi Örömvilág Podcast Facebook oldalra ki fogom posztolni a 2024. május 1-i dátummal. Itt és most felszabadítom magam, az őseim áldozati mintái, mártíromságai és rabszolga szerepei alól. Minden ilyen szerepet most leteszek, és anélkül megyek tovább az életemben, hogy cipelném, viselném, működtetném őket. Tisztelem a családomat, tisztelem az őseimet, tisztelem a választásaikat, ám én saját magam döntök arról, hogy hogyan éljek. Vállalom a felelősséget az életemért. Tudom, hogy van jogom, és szabad akaratom a saját választásaimat meghozni. Tudom, hogy elég jó vagyok, hogy értékes vagyok, és képes vagyok függőségek nélkül kapcsolódni. Szeretem magam, becsülöm magam, tisztelem magam, és ez mostantól így van. Hálásan köszönöm a figyelmed, köszönöm a jelenléted ebben a mai beszélgetésben. Ha szeretnél utána nézni annak, hogy hogyan tudunk együtt fejlődni, akkor kérlek a www.örömvilág.hu oldalra látogass el, ahol az én aktuális programjaimat és kollégáim aktuális programjait is megtalálod. Facebookon a Tomek Noémi Örömvilág podcast oldalt érdemes követni, ott egyéb tartalmakat is megosztok, illetve ajánlom még figyelmedbe az Örömvilág YouTube csatornát, ahol minden epizódom, az Örömvilág podcast összes része, mellette videók és más egyéb tartalmak találhatók, meditációk és a Bali utazásnak az élményei. Apropó, most előzetesen fogok rögzíteni podcastet, mert úgy döntöttem, hogy még május második hetétől a harmadik hetéig, most két hetet Balin leszek, addig nem fogok kint epizódokat készíteni, viszont amit tudok előre felveszek, ezt ebben a pillanatban még nem tudom, hogy hány rész lesz, de kérlek figyeld majd a csatornát, és azért érdemes figyelni a Tomek Noémi Örömvilág podcast oldalt, mert ott rendszeresen be fogok jelentkezni, és újra jönnek majd Baliról az élő bejelentkezések, úgyhogy egy kicsit majd megmutatom neked a szigetet és a kultúráját, illetve élményeket osztok meg. Ha van kedved, akkor így virtuálisan tarts majd velem ezen a következő spirituális utazáson. Remélem, hogy folytatjuk a beszélgetést, ez volt a 219. Örömvilág podcast epizód. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilag.hu.